Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Endrei Judit, bemondó műsorvezető, író, világutazó, a mai vendégem, és folytatjuk is a beszélgetésünket. Nagyon sok mindent megemlítettél. Azon gondolkodtam, hogy az, hogy milyen volt a Szegeden a hangulat, az mennyire volt például rendben már Budapesten? Mennyire volt jó a közösség? A kereskedelmi televízió megjelenése, 90-es éveket említetted, ez pont az az időszak, amikor aztán közmédia mellé ugye megérkeztek a kereskedelmi televíziók, az mennyit változtatott a ti munkátokon, vagy szemléleteteken?
Én mind a mai napig közszolgálati televíziósnak tartom magam. Tehát én mind a mai napig. Ha én vagyok a kérdező, de akár most is, én így viselkedem, és semmi extra nincs bennem, vagy a viselkedésemben. Ugye itt is egy picit több részre bemondóként, sokszor föl szokták tenni azt a kérdést, hogy és biztos volt féltékenység. Nem. Vagy azért, mert intelligens emberek kis közössége voltunk, másrészt nagyon jó vezetőink voltak, akik hihetetlen ügyesen osztották el a feladatokat. Bennem se volt soha az a valószínűleg neveltetésemtől fogva, nem volt az az érzés, hogy na menjenek már az idősek vagy az idősödők, mert akkor én is hat. Nem, én amit feladatot kaptam, én szépen haladtam egyébként a pályámon, ugye a hierarchia, hogy iskola tévében tévéztem, aztán nem tudom, hétvégén, aztán hétköznap este, aztán vasárnap este, tehát volt egy szamár létre, akkor jött a híradós időszak, és közben az én szerencsémre egyre többször hívtak meg külső, tehát nem bemondó, hanem külső műsorokban műsorvezetőnek. Tehát hamar elindult ez a folyamat is, hogy szerettek velem dolgozni. Amikor elindult az a korszak, hogy már főleg műsorvezető voltam, akkor meg imádtam azokkal a csapatokkal. Az valami egészen fantasztikus volt. Ott senki nem érezte többnek magát, mert a kábelhúzogató bácsi is tudta, vagy a lámpa fölrakó is tudta, hogy az ő munkáján is múlik, hogy egy ilyen jó csapatban jó végtermék keletkezzen. És akikkel én műsort vezettem, a legkedvesebb, mondhatnám, a legjó értelemben, legszerényebb és legegyüttműködőbb ember volt. Tehát én nagyon szerettem, nekem ez egy külön értéke volt az én televíziós korszakomnak, hogy jó csapatokban dolgozhattam. És hogy a kérdésed harmadik része, hogy hatott-e ránk a kereskedelmi televíziózás, nem igazán, de azért emlékszem, volt egy kéthetes próba, MTV Plus volt a neve, és ott mi ilyen, hát kicsit így, ez 80, ja Istenem, ha most valaki kolléga hallja is, akkor majd én nem tudom, talán 88-ban, vagy 89-ben volt, vagy 87-ben, nem is tudom, valahogy így. Két hétig azt próbáltuk ki, hogy milyen lenne kereskedelmi módon megjelenésben is, meg építkezésben is, meg gondolom anyagi rész tekintetében is milyen lenne kereskedelmi módon. És aztán újdonságok voltak, ez a napközi, a 10 órai, szerintem fantasztikusan jó műsorok voltak, de hát azért a nagyházban is ott volt az irítség szelleme, tehát az, hogy ezek aztán egyszer véget értek, ez is közre játszott.
Mikor a televízió elköltözött, az milyen érzés volt? Kiköltözött a nagy épületből?
Én akkor már régen nem voltam televíziós, és nem is akartam oda menni. Ott volt egy ilyen nagy búcsúszkodás a székház előtt, meg a székházban. De aztán hozzám közelebb állok, Judit, hát ezt nem hagyhatod ki, gyere, ott leszünk, be is mentem. És elkövettem azt a hibát, hogy nem mentem be az épületbe. Hogy még egyszer ott körbejárjak, még egyszer lássam azt, hogy hát ez volt 22 éven keresztül az otthonom, és én itt nagyon jól éreztem magam. A Kunigundában már vendégnek jártam. Most már nem járok.
Televíziózás. Megkérdeztem a Mohai Gábort is, hogy ő hogy élte meg a népszerűséget. Konkrétan azt kérdeztem tőle, hogy mennyien szeretek volna feleségül menni hozzá, és mondta, hogy nagyon sokan. Most ugyanezt megkérdezem fordítva is, hogy ha már beszéltünk arról, hogy valaki olyan hajat szeretett volna, mint amit te viselsz, hogy a szeretet, az ismertség, uh-huh. az, hogy felismernek vagy a hangodról, vagy az arcodról a postán, a közértben, uh-huh. azt te hogyan élted meg, vagy mi volt a uh-huh. ilyen értelemben a legkedvesebb történet, uh-huh. amikor tényleg érezted azt, hogy tényleg családtag az, aki uh-huh. minden este beköszön, ha csak a híreket mondja, uh-huh. vagy egy műsort vezet, akkor is ott van a gyerekek uh-huh. mellett, az idősek mellett is, és számítunk rá, mert bekapcsoljuk is, de jó, uh-huh. hogy az az ismert uh-huh. arc az beköszön.
Hát abban az időben nagy-nagy divat volt, hogy leveleket írtak. Na hát ezekben a levelekben aztán végképp minden volt, tehát kedvesség, az udvarlás, a problémában való segítségkérés, vagy a megoldáshoz való segítségkérés. Az, hogy megismertek engem utcán, és akkor ezt el kell hinni, mert ez így volt, tehát én soha nem éreztem különlegesebbnek magam, mint bárki, mint hogyha egy pedagógus vagy. Csak ugye a szakmám lett végül is olyan, hogy sokkal többen ismernek, mint hogyha én egy tanárnő, vagy egy akár egy idegen vezető lettem volna. És ezt a családom is segített ebben, mert a családomban sem volt soha sztárolás, hogy na hát Juditkám, hát olyan aztán nincs a földön még egy, mint te, és hát nem, soha. Édesanyám a legritkábban, tehát ha az anyukám valamiért megdicsért, akkor tudta, hogy na, akkor azt én tényleg jól csináltam meg. Ugye rengeteg történet van, és mégis az az egyik legaranyosabb, hogy abba hagytam ugye a tévézést, és biztos voltam benne, hogy nagyon rövid időn belül, hiszen szokták mondani, a televíziózás az a pillanat művészete, hogy rövid időn belül szépen elfelejtenek. És egy nagyon kedves történet, Tihanyban a lányaimmal, a hugommal, ott szoktunk a sétányon, van egy fagyizó, sorban álltunk, és beszélgettünk. És álltak előttünk, és hátra pördült egy fiatalember, rám nézett, óvis korom óta szeretnék egy puszit kapni. Hát megkapta a puszit természetesen, és ez mind a mai napig, hát nyilván az idő múlik, nyilván nem az a hanvas, aranyos fiatal nő vagyok, aki valaha voltam, egy 72 éves nő vagyok, de a hangomra még mindig hátrafordulnak. Vagy egy szemvillanáson látom, hogy az a jó leső érzés, hogy de jó, hogy látom magát, tehát nem is kell feltétlenül kimondani, és ez nekem persze nagyon jó esik.
Téged is sokan szerettek volna feleségül venni?
Volt egy történet, volt olyan, aki még a héven kérte meg a kezemet, úgyhogy aztán az úgy egy kicsit komolyabbra is vált, úgyhogy többször megjelent a házunknál, és aztán végül édesanyám, aki egy ilyen pici termetű nő volt, ő ment ki egyszer, és azt mondta, hogy ide figyeljen, ha még egyszer itt megjelenik, hozom a seprűt, úgy elverem, na most anyukám egy békés természet volt, és el is tűnt a pasi, tehát kellett ez a kicsit erőteljesebb hozzáállás.
Volt, hogy féltél a népszerűségtől? Például, ahogyha csak ezt a történetet nézem.
Mivel nem gondoltam én ezt az egészet túl, nem is voltam talán sokáig tudatában, hogy mi mennyire, ugye egy tévé volt, tehát mondhatnám azt is, hogy könnyű volt népszerűnek lenni, hiszen nem volt más választás a szegény nézőnek, csak minket látott. Nem, soha nem zavart az, ha emberek odajöttek, vagy autogramot kértek. Aranyos volt egyszer, akkor még kicsik voltak a gyerekek, és szintén valaki odajött autogramért, akkor ők is készültek, hogy akkor aláírják. És mondtam, hogy gyerekek, ezért meg kell dolgozni, ez nem úgy van.
Hogy milyen műsort vezettél? Abba volt bármi ilyen lehetőség beleszólni, hogy ha mondjuk indult egy műsor, és te annyira közel érezted azt téma ügyileg magadhoz, akkor mondhattad, hogy én azt nagyon szeretném. Vagy váltani, hogy ez már nem az enyém.
Az volt a jó, ugye az előbb már említettem, hogy nagyon szerettem ezekben a csapatokban dolgozni. Van is olyan fotónk, ahol ülünk ott, legalább 15-en, mindenkit szinte név szerint fel tudnék sorolni, és ott mindenki mondta a magáit, és abból lett aztán akár a Hétvége című műsor olyan, amilyen. Nagy kedvencem volt, az már a 90-es évek közepén volt, a Leporello. Ott egyszer csak előálltam a producernek, hogy én szeretnék olyan adásokat, amit én szerkeztek meg, amit én találom ki, hogy és akkor így lett a világ legszebb szigetei tematikájú adás, vagy így csináltam, imádom Görögországot, akkor legyen egy teljes adás Görögországról. És akkor olyan vendéget hívtam, olyan zenekart hívtam, olyan filmbejátszót kerestem, úgyhogy kaptam lehetőséget, és ez nagyon jól is esett, mert tudod, mikor bemondó voltam, azért a házon belül, nem közöttünk, de a házon belül volt mondjuk így irítség, hogy jó, hát ezek szép babák, semmi nincs a fejükbe, csak ott elmondják, amit leírnak nekik. Hát ugye mi mindent fejből mondtunk, nekünk nem volt súgógép sem. Amikor műsorvezető is lehettem már, azért sokkal többet bele tudtam adni saját magamból, az olvasottságom, a tanultságom, a kulturáltságomból, mint mondjuk valóban a katonás bemondói munka során.
És akkor áttérhetünk szerintem arra, hogy mi érdekel a nagyvilágból. Uh-huh. Az utazás az mindenképpen, uh-huh, erről egyébként nem is olyan régen, tehát 25-ös, uh-huh, év végén megjelent ugye a, uh-huh, legutolsó könyved, a Szenvedélyem az utazás. Uh-huh. Valóban az látszik, hogy nagyon inspirálnak téged a helyek, uh-huh, hiszen megörökíted, írsz róla, lefotózod, uh-huh, ott élnek benned ezek a világok. Uh-huh. Ez az utazás szeretete, ez honnan jött? Uh-huh. És mi az, amit mindenképpen szeretnél, mm-hmm, még megnézni? Van olyan, ahol, mm-hmm, még nem jártál?
Ajaj! Látszólag kicsi ez a Föld nevű hely, de közben meg hát sok csodálatos, érdekes, izgalmas helye van. Hogy mi az, ami engem mozgat, akár utazom, akár olvasok, akár valamit kitalálok, az örök kíváncsiságom. Tehát ez gyerekkorom óta minden iránt. Mindig a kíváncsiság mozgat, visz előre, vagy éppen mélyít el. Az utazások a leginkább olyan helyzetek, ahol ezt leginkább ki tudom élni. A kíváncsiság akkor is, mondok neked egy példát, most olvasok egy könyvet, Ken Follettnek egy elég korai könyve, nincs is olyan jól megírva, mint mondjuk a Katedrálistól kezdve, ez az Kaland Afganisztánban. Nagyon fordulatos, érdekes, én egyébként nagyon szeretek ezekről a számukra egzotikus helyekről olvasni, vagy női sorsokról. Olvasom a könyvet, akkor ír egy helyet Afganisztánba, előveszem az okostelefonom, kikeresem, először képeket nézek, akkor kikeresem, hogy ez létező hely. Akkor megnézem, tehát, hogy nem elég egy adott információ vonal, hanem akkor elkezdek, akkor eszembe jut, hogy én valamikor láttam filmet, ami ott játszik, akkor előkeresem, mert orosz film volt, akkor előkeresem, és megnézem közben az orosz filmet. Tehát szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság. Föl kell benned a kíváncsiság is, és gyorsan válaszokat is keresel.
Utazásból, hogyha a legszebb, legmaradandóbb...
Ja, igen, kérdezted, hogy hova...
És ahova még mindig szeretnél,
igen,
menni?
Nem lennék igazságos, ha most elkezdenék, ugye 60 körüli országban jártam. Nem szívesen választanék ki egyet, most fájó szívvel gondolok, ami zajlik a világban, de ahova bármikor, és sokszor voltam, és bármikor újra, akár most csomagolnék, és már indulnék, ez Szentpétervár, ez Moszkva, ez Párizs. És hogy hova mennék? Hát szívem vágya, hogy a Transzibériai Expresszel végig utazzam Moszkvától Vlagyivosztokig, de legalábbis a Bajkáltóig. Hát most ez egy vágy. A realitása megvan, és már lehet, hogy meg is tettem volna ezt az utat, ha épp nem ugye lenne nyomós akadálya. De éppen tegnap este döntöttük el a húgommal, egyszer már voltunk egy balkáni körúton, és most egy kicsit részletesebben Bosznia-Hercegovinába megyünk el pünköstkor. Szeretek nagy távolságra is utazni, de Európa is tartogat még rengeteg, hát is nem beszélve Magyarországról.
Ezt muszáj megkérdeznem.
Igen.
Utazni szeretsz, vagy ott lenni szeretsz? Mert azért az utazásnak vannak, hát kevésbé kényelmes és komfortos részei, a koránkelés, a pakolás, aztán a mosás, közte a repülés, van olyan rész, amit kihagynál.
Mindig az utolsó elutazás előtti napot hagynám ki. Olyankor a húgommal forró dróton vagyunk. Na, vegyük sorra, hogy mindent bepakoltunk, akkor te azt hozod, én ezt viszem. Amíg a repülőn nem ülök, addig zizegek, szoktam mondani, és addig hektikus vagyok, amúgy is időnként ott megjelenik bennem ez az érzés, hogy Istenem, már megint, és húzzuk a bőröndöt, és pláne, ha körúton vagy, akkor minden nap máshova mész, tehát bőröndből húzkodod ki, bőröndbe tunkolod bele a szennyest, de hát, hogy mondjam, ez a kevesebb kényelmetlenség, nyilván az ott lét az igazi, tehát ott én annyira bele tudok olvadni abba a világba, annyira, ugye most Nepál volt az utolsó ilyen fantasztikus, tényleg érzelmekkel, látvánnyal, élménnyel teli 10 nap, annyira fel tudom venni azt a hangulatot, annyira tudok azonosulni az ott élőkkel, hogy, és ez nekem teljes szabadságot ad, és annyira itthon tudok hagyni mindent, és néha jól is esik. Tehát tényleg az utazásnak megvan ez a része, amit az előbb elmondtam, hogy a kultúra, emberekkel való találkozás, de a saját lelked is kap egy olyan energiatöltést, és persze nem mindenki teheti meg, hogy ilyen nagy távolságra elutazzon. De ha itthon, Magyarországon valaki azt mondja, hogy ki akarok szállni 2-3 napra, akkor igenis itthon is érdemes kimozdulni a szűk életterünkből. Nem lehet a mókuskereket életünk végéig tekerni.
Írsz, és nem csak az utazásról, uh-huh. írtál könyvet az emberekről, uh-huh. a férfiakról, a nőkről. Uh-huh. A lelkiség, az emberek ismerete, és mondod, uh-huh. hogy tudsz például egy idegen ország, idegen kultúrájához is azért asszimilálódni, uh-huh. gyorsan át tudod azt venni. Hogy én azt gondolom, hogy ehhez kell egyfajta emberismeret, uh-huh. vagy elfogadás, vagy alkalmazkodó képesség. Hogyan ismered az embereket, uh-huh. mi érdekel az emberekből, mennyire uh-huh. vagy elfogadó? Ha például megemlítetted a szegedi konfliktusos uh-huh. helyzetet. Uh-huh. Hogyan tudott például a konfliktusokat uh-huh. kezelni?
Szegeden még én nagyon fiatal voltam, kevés tapasztalattal, tehát ott menekülőre fogtam tulajdonképpen, ha úgy vesszük, hiszen azt mondtam, hogy akkor inkább eljövünk.
Vagy a békét kerested.
Hát nem igazán, de minél idősebb vagyok, minél tapasztaltabb vagy, mondhatnám kicsit nagyképűen, minél bölcsebb vagyok, annál inkább keresem és figyelem beveszem a másik szempontjait. Nem feltétlenül fogadom el, és nem feltétlenül mondok le a magam igazáról, de már fontos az, hogy és vajon ő erről mit gondol. Tehát már nem vagyok, igen, ehhez szerintem kell vagy egy tudatos tanulás következménye, hogy az ember egy kicsit másképp kezdi az életet, az embereket, a világot látni, de szerintem a kor is kell ehhez. Az, hogy legyen tapasztalatod. Én nagyon szeretek emberek között lenni. Rendre előjön a kíváncsiságom, tehát beülök egy taxiba nagy ritkán mondjuk, vagy akkor elég hamar, 5 perc alatt mondjuk tudom, hogy a taxis ki volt korábban, hogy családja van, hogy gyereke van, hogy akkor ki mit tanul, ki mit csinál, tehát egyszerűen csak érdekelnek élethelyzetek, sorsok, nyilván egy taxiban való fél óra alatt nem fogod az egész életét megoldani, de hogy nem tudok elmenni emberek vagy problémák mellett, az biztos. De ugyanakkor nagyon szeretek egyedül is lenni, tudod? Tehát a gyaloglásaimon, mióta a húgom picit messzebb költözött, nagyon sokszor megyek egyedül. És én azt is nagyon élvezem, és azt is nagyon élvezem, ha egyedül vagyok otthon. Tehát nekem saját magamnak én jó társaság vagyok, ha lehet ezt így mondani.
Mivel töltöd az idődet, amikor nem beszélgetsz másokkal, nem utazol, amikor itthon vagy, akkor nézel tévét, vagy írsz? Olvasol?
Figyelj, néha ugye ez vicces, hogy mivel telik el a napom. Elmondom nagyjából, reggel felkelek, mivel én egy nyugdíjas nő vagyok, megengedem magamnak, hogy nem pattanok ki az ágyból reggel 6:30 vagy 7-kor, hanem akkor még megnézem a napi híreket, előveszem a könyvet, ha úgy nem engedel, és akkor már reggel is olvasok. Fölkelek, ugye reggeli, akkor leülök a géphez, levelezés, rendet rakok már a leveleim között, akkor attól függ, ha már hamar. Ma például csodálatos idő lesz, valószínűleg elmennék először gyalogolni. Az ebédem az mindig nagyon egyszerű, tehát én nem vezetek nagy konyhát, joghurt, tojás, saj, túró, és akkor én ezzel már jól el vagyok, nagyon ritkán főzök. És akkor van, amikor meg kell írnom egy anyagot, a Meglepetés magazinnak írok, akkor azt megírom. Most például a könyvem miatt a könyvtáraknak írok leveleket, emlékeztetem őket. De közben előadásokra megyek a közeli hetekben, akkor ott már kezdek arra készülni, hogy a fotókat összeállítani. Tehát este 6 körül úgy állok fel a géptől, hogy egyrészt azt szoktam mondani, hogy ma se csináltam semmi hasznosat, ugye? Mert mi a hasznos, akkor ezen a gyerekeim nevetnek, hogy de hát mama egész nap csináltál valamit. Hát aztán olykor vasalok, olykor mosást rakok be, olykor a macskákkal játszom, tehát teljesen hétköznapi életem van.
Amikor a gyerekek kicsik voltak, uh-huh. akkor hogyan tudtad összeegyeztetni ezt a sok szerepet egymással? Uh-huh. A háztartás, a uh-huh. gyerekek, a munka.
Nagyon szerencsés voltam, mert ott volt ugye a két nagymama, édesanyám, meg a gyerekek apukájának az anyukája, tehát ők azért, sőt még egy ideig a nagymamám is beszállt a gyerekekre való vigyázásba, és lett egy, először így a háztartást vezette, de egy pótnagymamai minőségé nőtt a mi Zsuzsónk, tehát én mindig nyugodt szívvel mehettem el dolgozni, de pont akkor váltottam a bemondóságból arra, hogy napközben dolgoztam a képernyőn, a televízióban, tehát én az estéket jó részt, nagy részt a gyerekekkel töltöttem. Tehát meséltünk, játszottunk, és én ezt végtelen fontosnak tartom az ő szellemi, lelki fejlődésük szempontjából.
Talán még annyira van műsoridőnk, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy?
Hát.
És hogy milyen évet tervezel magadnak?
Uh-huh. Szerintem nagyjából kiderült, hogy jól vagyok, jól érzem magam, elfogadtam a koromat, tehát én ezzel nem különösebben foglalkozom, nyilván tükörben nézek, látom, amit látok, vagy a mérlegre állok, látom, amit látok, de nem hadakozom a korom ellen, szeretem, amit csinálok, szeretem, ugye még mindig megtalálnak szép munkákkal, felkérésekkel, amiknek örömmel teszek eleget, ami részben ugye a szakmámba is vág, és hogy milyen évem lesz? Szerintem szép, nyugodt. A tavalyi évhez képest, ugye, amikor a könyvet írtam, meg tördeltük, meg aztán útjára bocsátottam, ahhoz képest az idei évem az egy szép, nyugodt év lesz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél magadról, a munkádról, meg hát a tevékenységeidről is, és hogy itt voltál is ebben az évben, ez a beszélgetés is belefért az idődbe. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, jó volt veled beszélgetni.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Endrei Judit volt a mai vendégem, Kazinczy Díjas bemondó, műsorvezető, szerkesztő, író, és hát remélem, hogy önök is élvezték a beszélgetést. Ha véletlenül lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy hát itt a rádióban is majd ismétlésben, és tartsanak jövő héten is velünk. Én itt leszek akkor is, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.